Drága Úr Jézus, köszönjük az éneknek a bátorító szavait is, hogy csodás erő van a Te véredben. Köszönjük, Urunk, hogy nem fogyatkozott meg, nem lettél kisebb. Köszönjük a kegyelmet, hogy együtt lehetünk. Urunk, szeretnénk, hogyha ezen a délutánon megdicsőlne a Te neved. Szeretnénk, hogy a Te csodás erőd megnyilvánulna abban, hogy változik a mi életünk, hogy átformálódunk, hogy hozzád hasonlóvá válunk. Kérünk, adj alázatot, ige szólónak, adj alázatot, ige hallgatónak, hogy a Te igéd elvégezhesse munkáját életünkben. Amen. Tovább énekelünk.
Megváltom, oly boldoggá tettél, értem váltságdíjat fizettél, életed osztottad meg velem, mert Te vagy az egy igaz Isten. Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem, minden napom öröme vagy. Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást. Fogadd el élő áldozatom, tagjaim itt vannak oltárodon, ajkam is ezentúl a tiéd. Minden estől betűlt ígéd. Te vagy mindenem nekem, tiéd az életem, minden napom öröme vagy. Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást. Köszönöm, hogy megismertelek, zörgettél, és én beengedtelek, régi rongyaim levethettem. Koldus voltam, királlyá lettem. Te vagy mindenem nekem, tiéd az életem, minden napom öröme vagy. Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást.
Ezen a délutánon igéket Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből fogunk olvasni. Folytatjuk az elkezdett sorozatunkat. A múlt héten megkezdett részt fogjuk folytatni a 12. verstől a rész végéig, a 18. versig. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindannyian ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hadd köszöntsem így az alkalom elején a kedves gyülekezetet, mindazokat, akik eljöttek ma délután, és fontosnak tartották, hogy együtt legyünk, igét hallgassunk az Úr jelenlétében. Nem tudom, hogy néha megszoktuk-e kérdezni magunktól, hogy miért is jövünk el az imaházba egy-egy alkalomra. Vagy mi történik egy-egy alkalom után. Hozzá valami változást az ige. Ugye múlt héten is együtt volt a gyülekezet, mi máshol voltunk. Isten igéje tanított bennünket a szolgálatra. Nem tudom, hogy kinek mi maradt meg, de jó lenne, hogyha igahallgatásunk megnyilvánulna a gyakorlati dolgokban is. Ma is lehetőség lesz szolgálni olyanoknak, akik nem jelezték ezt előre. Hogyha az Úr igéje búzdított bennünket az elmúlt héten a szolgálatra, akkor legyen úgy, hogy gyakorlatban is készek vagyunk ilyen formában is, közösségben is építni egymást, egymás hite által. Úgyhogy majd erre lehetőség lesz, akit az Úr lelke készít, indít, az kérjük szépen. Most az énekar szolgálatot hallgatjuk meg, utána pedig Kató Szibor testvér szolgálata következik.
Felolvasott igeversek, nagyon szép, ezek az igeversek nagyon szép folytatásai annak, amik a múlt vasárnap hangzottak el, annak a vezérgondolatnak, hogy az új szövetség szolgálata magasabb rendű, mint az ószövetség szolgálata. És össze akarnám foglalni ezeknek az igeverseknek a fő témáját. Megemlíthetem azt, hogy nagyon fontos a tisztánlátás Pál apostol szerint is, megtérni az Úrhoz, és hagyni, hogy a Szentlélek átformálja a mi életünket. Ugye itt a felolvasott igeversek elején szó van újra Mózesről, és a Mózes lepréről. Többször fogom említeni ezt a leplet, ez egy szimbólumként használja Pál apostol, csodálatos jelzőként, és tudjuk, hogy Mózes lepletett a fejére, amikor nem akarta, hogy az Izrael fiai lássák, hogy az ő sugárzás, az arcának sugárzása a helyen múlik. És folytatásként még említi Pál apostol, hogy ugyanez a lepel, úgy mint egy elválasztó gát van az ember a zsidó közt és az Isten közt, mind a mai napig, tehát az ókoráig, de mondhatjuk, hogy a mai napig is. Mi napjaink is, napjainkig is. De azt mondhatjuk, hogy nem csak a zsidó közt és az Isten közt van egy ilyen lepel, hanem a mai kor embere közt is. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan vannak a mai életünkben olyan emberek, akik abszolút nem hisznek Istenben, semmiféle Istenben. Ők az ateisták, vagy olyanok, akiket nem érdekli a hit. És sokan vannak olyanok is, akik azt hiszik, hogy az Isten gyermekei, és sajnos nagyon kevesen vannak olyanok, akik igazán Isten gyermekei. A baj azokkal az, akik azt hiszik, hogy Isten gyermekei, hogy hát ők be vannak csapva a saját maguk által. Igaz az, hogy ők valamit éreznek, hogy talán nem minden van rendben az ő életükben. Látják azt, hogy mások boldogok, ők gondolják, hogy ez a dolog valójában ez egy ilyen ködös dolog. Az a boldogság megjátszott. Istennel járni, Isten gyermekének lenni nem annyira felszabadító, mint ahogy egyesek megjátszák azt. Vannak sokan olyanok, akik azt hiszik, hogy hát így van jól, hogy nem mindent tudunk Istenről, de mi eljárunk templomba, az nekünk elég, de nem szükséges változni, nem szükséges szenteskedni, úgymond. És ismerjük ezt a mondást, nagyon sokan ezt mondják, hogy amiben vallásba beszülettem, abba halljak meg. Ismerős ez, ugye, testvérek? Sokan aztán újból egy ilyen lepelként használják maguk előtt ezt a dolgot, hogy ami elválasztja tőlük Isten, az ő életüket Istentől, hogy azt mondják, hogy én így születtem, én ilyen vagyok, nem tudok változni. Ezt örököltem, ezt a stílust, ezeket a szenvedélyeket, fogadjanak el így az emberek, és Isten is. Igen ám, csak arra nem gondolnak, hogy az az Isten, aki feltámadt a halálból, és az, aki halottakat képes volt feltámasztani, és meggyógyított nagyon súlyos betegeket, vajon az nem tud megváltoztatni embereket, olyanokat is, akik teljesen gonosz lelkületűek. Csak a gond ott van, hogy sokan nem akarják ezt. Ha igazán belenéznének az ő életükbe, rájönnének, hogy maga a bűn, a bűnhöz való ragaszkodás, az az a lepel, ami elválasztja őket Istentől. Nem akarnak változni. Igaz, hogy nem biztosak, hogy mennyországba jutnak, de azt gondolják, hogy nekik ez az élet elég. Hát meg kell, hogy tudják, hogy nem elég. Sőt, ha megváltoznak, nem csak, hogy boldogok lesznek, de a mennyország részese is lesznek, és lehull az a lepel, és el is tűnik az a lepel, ő köztük és Isten közt, ami van, és egy teljesen új életet tudnak kezdeni, és ez csak Jézus Krisztus által történhet. És igazán boldogok lesznek, és igazán látják az összefüggéseket, és van tudatuk, hogy ők a mennyországba jutnak, és tudnak igazán gyümölcsöző és boldog életet. Higgyük ezt mi is, testvéreim, hogy ezt megteheti Isten. Higgyük azt, hogy az ő szent lelke által át tudja formálni a mi életünket. Ha igazán akarjuk, és ha nem akarjuk magunk elé tartani a leplet, becsapnám magunkat, mintha Isten nem látná a mi dolgainkat. Ezekkel a gondolatokkal kérem a testvéreket, hogy továbbiakban is ezeken gondolkodjanak, és hagyjuk Isten dolgozni a mi életünkbe, és szánjuk oda mi életünket. Amen. Az énekar szolgálatát kérem, és az énekar szolgálata után Bertics Benjamin és Nagy Tamás fog szolgálni. Let
Elmúlt időszakban észrevettem, hogy úgy alakultak a délutáni gyülekezeti alkalmak, hogy nagyon sok szabad szolgálat volt, és valamiért úgy bátortalan voltam, és nem jöttem ki, pedig voltak gondolataim, de múlt vasárnap meg lettem kérve, és most itt állhatok. Itt voltam akkor azon a vasárnap, amikor több fiatal is búcsúzkodott a gyülekezettől, ugye elmentek egy időre tovább tanulni, és láttam a testvéreken, hogy kicsit így szomorúak emiatt, hisz ez meglátszódik a gyülekezeten is, amikor kevesebb a fiatalság, és ugye úgy szép, és úgy is a jó, amikor egyenlőek a korosztályok is, és tudunk épülni idősebbek, középkorúak és fiatalok is egyaránt, egymás hita által. És amikor így bizonyságot tettek a fiatalok, akkor belegondoltam, akkor én is, hogy ugyan ebben a cipőben voltam én is, és néhány évvel ezelőtt én is kiálltam, és elmondtam a gyülekezetnek, hogy Istentől vezetetést kaptam, és el kellett menjek Váradra, hogy tovább tanuljak. És egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy hogyan is zajlott ott az életem, és hogyan töltöttem azt az időt. Leginkább a szolgálatokkal. Úgy kerültem oda, hogy nem sokat ismertem, nem sok ember, de hála az Úrnak nagyon hamar be tudtam illeszkedni, és nagy kegyelem volt az, hogy a gyülekezetnek az udvarán lakhattam 2 évet, majd miután elvettem Esztert, utána még 1 évet albéletben laktunk egy másik helyen. És nagy kiváltság volt ez, hogy csak le kellett lépnem a gyülekezeti alkalmakra, és közel volt, és hívő lakótársaim is lehettek, akikkel többször is tarthattunk áhítatot, és tudtunk épülni. Nem sokkal az odaérkezésem után úgy alakult, hogy a Várad ifjúságból is mentek el, és egyre többet kellett zenélnem a Várad ifiben, és egy idő után az Úr ezt a szolgálatot bízta rám, és úgy látták jónak, hogy én feleljek a zenei részért az ifi alkalmaknak. Ez kicsit másképp zajlott, mert ott ki kellett állni mikrofon elé, és mindig kellett szervezni egy csapatot. És így bekerülhettem a Várad ifjúság vezetési körébe is, és a Jóisten nagyon sok mindent tanított nekem ezáltal is. Aztán később úgy alakult, hogy a gyülekezetben is kellett vezessem az éneklést, és be voltam ott is osztva, vezettem az alkalmakat. Másik egy tevékenység, ami nagyon jó volt számomra, voltak fiúkörök is, amelyet körülbelül 1,5 és 2 havonta gyűltünk össze, és ez Petyár Lóri mentorolt minket, és úgy tettük ezt, hogy Lórinak az volt az elve, hogy mi fiúk összegyűlünk, több csapat is volt, és a mi csapatunk, amikor ment, akkor mindig először be kellett lakjunk, ettünk előtte, mindig, és utána jöhetett a beszélgetés. Mentünk 6-7 órára, és éjfélekig nyúlott a beszélgetés, és nagyon mély beszélgetések voltak ezek, és imádkozások, mivel ritkábban jártunk, így több időt is töltöttünk együtt, és itt is nagyon sokat tudtam épülni lelkileg. Aztán voltak kerületi és missziós szolgálatok, úgy, ahogy itt is elmegyünk Teremre, Újvárosba és a körzetekbe, ott is mehettünk öregek otthonába és a nagyváradi körzetekbe, és ott is felhasznált Isten, a Jóisten engem. Azt vettem észre, hogy az én egyik lelki ajándékommal, bár nem tartom magam nagy zenésznek, hisz megtérésem után teljesen a nulláról indultam, de a Jóisten nagyon felhasznált ebben, és sokszor már úgy éreztem, hogy kicsit sok is, és volt egy pillanat az életemben, amikor elkezdtem visszautasítani ezeket a szolgálatokat, hisz nagyon ritkán volt olyan hét, amikor ne csörgött volna a telefonom, és na, gyere Benni, mert szükség lenne egy szolgálatra, és el tudnád vállalni, és voltak olyan pillanatok, amikor nem tudtam tenni ezt teljes szívből, úgy éreztem, hogy megfáradok. Erre később rá kellett jönnöm, és rájöttem arra, hogy ha Isten sokat bíz rád, akkor tud adni sok erőt is hozzá ezekre a szolgálatokra, és tapasztalni tudtam, amikor nem tudtam teljes szívből tenni, és nem tettem teljes odaadással, akkor nem is volt áldás az én életemén, és csak egy helybe tudtam állni. Aztán voltak konferenciák is, amikre meg lettem bízva, és ott is kellett szervezni az énekeket. A dicsőítés egy olyan szolgálat, amit úgy gondolok, hogy manapság már eléggé kényes téma lett a gyülekezetek körében, és ez is egy harc volt nekem, hogy milyen stílusú énekeket vegyünk, és hogyan énekeljünk, és hogy hogyan tegyük ezt a Jóistennek a dicsőségére. És nagyon áldásos alkalmak voltak ezek is. Aztán minden évben Lóri szervezett egy, úgy neveztük, hogy Kakucsi misszió. Itt elmentünk Magyarországra, nem messze volt Pesttől ez a helység. Itt minden évben mentek emberek medgyet szedni. Körülbelül egy ilyen 100 fős csapat volt, és ott ültek körülbelül, hát még tartottam egy szezon. És elmentünk, és ezen az alkalmon talán kétszer-háromszor is részt vettem, és nagyon érdekes volt olyan embereknek hirdetni az igét, akik egyáltalán nem keresik Istent, egyáltalán nem is járnak templomba, gyülekezetbe, és így hirdetni az igét, hiszen ők úgy éltek, hogy összefeküdtek egymással ott a helységben, hiszen ilyen istálló volt kialakítva, és nagyon, nagyon elszomorított az a körülmény, amiket hallottam róluk, és ezért is tudtunk imádkozni, és Isten így is használt bennünket. Aztán még egy másik esemény még várad alatt volt, amit csak így összegyűjtöttem a gondolataimat, hogy milyen eseményeken vettem még részt. Egy nagyon érdekes esemény, amit még úgy érzem, hogy az életemben talán nem biztos, hogy még lesz egy ilyen alkalom, amin részt vehetek. Ennek az volt a témája, hogy Buddha versus Jézus. És egy ilyen klubhelységet, hát nem béreltek, de oda mentünk el egy klubhelységbe, és eljött Borzási Pál testvér, és eljött egy másik személy, aki a buddhizmust tanította, és azt képviselte, és ez egy 3 órás alkalom volt, meg volt adva Pál testvérnek is 20 percet beszéljen a kereszténységről, a másik személynek beszéljen 20 percet, aztán egymásnak tettek fel kérdéseket, és utána jöhettek a kérdések, amiket mi tehetünk fel a résztvevők. És amit leszűrtem ebből az egészből, hogy nagyon sok személy volt ott, akik kiábrándultak a kereszténységből, és mondhatni így is, hogy megharagudtak a kereszténységre, és másban keresték a békéjüket, és sokan úgy érzik, hogy ebben a vallásban megtalálták a békéjüket, és azt kell, hogy mondjam, egy nagyon, nagyon komplex vallás, és nagyon nehéz is kitanulni ezt. Mindig volt egy-egy kibúvó annak a személynek, amikor mi is tettünk fel kérdéseket, hogy egy kicsit megingassuk azt a talajt alatta, de vannak nagyon sokan, akik úgy vettem észre, hogy egyre jobban pártolják ezt a vallást is. Mióta hazajöttem, nem, nem jártam rendszeresen gyülekezetbe, hiszen ide költöztünk Váradon, és a feleségemmel leraktuk az államvizsgát, és erre kellett készüljünk, és egy kicsit nehéz időszak volt ez számukra. De érződött az, hogy a testvérek imádkoznak értünk is. El kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon éreztem, és hála a Jóistennek, hogy ezt be tudtuk fejezni, és itt lehetünk. És úgy érzem, hogy megint ki vagyok fogyva, és kéne vállaljak szolgálatokat. Az egyik szolgálat, amit nagyon szívesen teszek, és még úgy érzem, hogy ez még mindig rám van bízva, az az éneklés, de még várom Istentől a válaszokat, hogy milyen szolgálatokat vállaljak, mióta visszajöttem. És egy másik kiváltságos helyzet az, hogy én magamba mentem el, és már hárman jöttünk vissza. Úgyhogy ne búsuljanak a testvérek, mert mindig így alakul, hogy vannak, akik elmennek, és vannak, akik meg visszajönnek. És még azzal szeretném még bátorítani a testvéreket, hogy azok a fiatalok, akik elmentek, én láttam rajtuk, hogy egy lelki töltettel mentek el. És akik így mennek el, Isten rájuk bíz feladatokat ott is, ahol vannak. Úgy, ahogy nem azért mondtam ezt el, hogy magamat fényezem ezzel, hogy mennyi dicsőítésben vettem részt, hanem azt, hogy Isten tud bízni az emberre és az ő szolgájára feladatokat ott, ahol ő van. Egy kedves igevers jutott eszembe, abban telik kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. És ez éljen bennünk, hogy vágyjuk azt, hogy Istenért tegyünk dolgokat, és tegyük ezt alázatból, tegyük ezt szeretetből, és tegyük ezt vágyból. Arrébb meg a Zsoltár író már két résszel, arrébb már úgy írja, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvíz, az úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Úgy jöjjünk el gyülekezetbe, hogy mint aki vágyja az Urat, és mint aki vágyik kapni valamit, mert mindig történik ilyen, mindig fogunk kapni Istentől dolgokat. Én ezt kívánom a testvéreknek, és köszönöm szépen azokat az imákat, amiket értünk mondtak, és az odaszánást. Amen.
Pedig a lélek, s ahol az Úr lelke, ott a szabadság, azt mondja a mai ige. És mi pedig, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, mint egy tükör által, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Áldott legyen az Úr neve ezért. És lehet, hogy sokszor idegenkedünk attól, hogy dicsőítsük a Szent Lelket. Azért a munkáért, amit végez bennünk. Ne legyen ez idegen előttünk, testvérek, mert csodálatos munkát végez a Szent Lélek a mi életünkben. És ezt megtapasztaltam többször én is, és biztos a testvérek is, hogy milyen csodálatos a Szent Lélek munkája. A legjobban abban tapasztaltam meg, hogy megerősít, tartja a lelket bennem. Ha nem lenne a Szent Lélek, nagyon szegények lennénk. Sőt, ahogy az ige mondja, nem lennénk az Úréi. És milyen csodálatos, hogy a Szentlélek bennünk van. Bennünk él a Szentlélek, és a mai délután ige is erről szól. Bennünk él, és végzi az ő munkáját, az ő átformáló munkáját. A délelőtt szerettem volna én is hozzászólni a bibliaórai igéhez, de olyan sokan hozzászóltak, hogy már nem volt hely. És arra gondoltam, hát hogyha délután lesz lehetőség, akkor elmondom azt a gondolatot, amit kaptam az Úrtól. Hát adódott lehetőség, és akkor meg szeretném osztani a testvérekkel. Ugye a délelőtti ige Sámuel könyvéből volt, amikor Dávidról, Abigailról volt szó, és fel szeretném olvasni a 28. verstől az igét. Bocsásd meg azért szolgálót hibáját, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz, és ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én Uramnak, Uramnál mindazt a jót, amit megígért, az Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Milyen bölcs volt ez az asszony, felismerte azt, hogy ugye Dávidnál nem volt, hogy is mondja, semmi rossz, amióta élt. Nem azt mondja, hogy semmi bűn nem volt benne, hanem a semmi rossz szándék nem volt még ellenségeivel szemben sem. Mert megfigyeltem az igét, és elolvastam az előbbi részeket, nem ölte meg ugye Sault, és nem tett rosszat senkivel. De most jött az életében egy olyan kísértés, Dávidnak az életében, amikor rosszra gondolt. Ki akarta ontani olyan embereknek a vérét is, akik ártatlanok voltak. És felismerte ezt a helyzetet, ugye Abigail, és elébe megy. Megakadályozza Dávidot, hogy valami botlásban legyen része. És összekapcsoltam a mai igével, hogy milyen jó, hogy a Szentléleknek ez a munkája mi életünkben. Sokszor megakadályoz bennünket, hogy botlásban legyen részünk. Sokszor figyelmeztet bennünket. Sokszor bátorít bennünket, és sok mindent tesz a lélek a mi életünkben. És arra is gondoltam, testvérek, amit a délelőtt is megemlítettek többen, hogy amikor ilyen ember elé megyünk, aki fel van háborodva, hogyan megyünk elébe, milyenek a mi szavaink. És elgondolkoztam, hogy életemben is voltak olyan alkalmak, amikor lehet, hogy én is hevesen mentem olyan ember elé, aki heveskedett, és nem tettem semmi jót ezzel, vagy pedig, hogyha elgondolkoztam előtte, és nyugodtan és szelid lélekkel mentem felé, akkor egészen más volt a helyzet. És megtapasztaltam azt, ugye, amit mond az ige, hogy a szelid beszéd megtöri a csontot. Hát hagyja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben, és felszeretném még olvasni Dávidnak az egyik zsoltárából egy részletet, hogy milyenné is formálta őt az Úr, mindezek után, gondolom, hogy ezután írta ezt a zsoltárt. 37. zsoltár. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő mégis nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Adja meg az Úr, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen.
Istennek tettei, melyeket hagy. bizonyságomból szeretnék törleszteni. Testvérek megkérdeztek többször, hogy nem szeretnék szolgálni. Mindig azt mondtam, hogy úgy érzem, hogy most nem. Most azért szoktam én bizonyságot tenni, hogy ha megkérdeznek, olyan helyen járok, és megkérdeznek, és megtudják a helyzetem, akkor mindig el szoktam mondani, hogy hogy harcoltam meg, és hogy teszem, milyen ígéretet kaptam az Úrtól, és hogy érzem, hogy nem vagyok egyedül, segítségemre van, megsegít, testileg, lelkileg erőt ad nekem, hogy tudom tenni. Ha egy kicsit hosszú is az idő, az én erőm is fogy, a férjemnek is az ereje kevesebb, de úgy érzem, hogy nem hagy el bennünket az Úr. Mindenkinek van szolgálata, és egyiknek kevesebb, másik, nem mindenkinek egyforma, és kiegyeztem egy Gyökösi Endrének egy Hogyan kell élni a világba című könyvéből egy kicsi részletet, amit fel szeretnék olvasni. Az aggodalom... földi életünknek talán a legfontosabb kérdése, hogy mi a mi megbízatásunk. Mert ha valaki ezt nem tudja, nincs értelme az életének. Hiszen egyikünk sem azért van itt ezen a földön, hogy csak a kenyeret pusztítsa, meg igye a vizet, vagy mérgelődjön, aggodalmaskodjon, és végre megöregedjen. Mindenkire rábízott valamit az Isten. Ahogy nincs két egyforma ember, két egyforma megbízatás sincs. Mindenkire rábízott valamit, ha más nem, egy öreg édesanyát, vagy egy kisgyermeket. Ha más nem, akkor azt, hogy egyszer pont neki kell elmondani valakinek, hogy ne dobja el az életét, mert minden életnek értelme van. Gondoljuk végig, hogy mit bízott ránk Isten, kiket, és eleget is teszünk a megbízatásnak. Tehát mindenkinek van megbízatása, és kívánom a testvéreknek is, magam számára is, hogy hűségesen tudjuk tenni, és lássuk meg mindig. Amen.
Oh. sok drága dolgot hallottunk tőle.
Erőteljes hangerővel szolgálta örömmel az Urat sok éveken át, és nagyon sok verset is írt. És abból szeretnénk egyet elolvasni. Hallgassák a testvérek meg illetisztelettel. Mi marad meg? És elmúlik minden, mit önző szíved itt lent megszerettél, és megtaláltál, és megcsodáltál. Régi életed, zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, féktelen ifjú tombolások. Tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind-mind elmúlnak. Sárguló lombok zizegve hullnak lábaid elő, megadva magukat. Elhagy a barát, és az ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy. Elszáll a nap, röppennek az évek, elmúlnak ajkadon az öröménekek, virágillattal együtt száll el a gyermekcipős gondtalan élet. Ifjú álmok, mézes nedűje, a férfikor dele, fénye, ereje, temérdek terve, elmúlik mind. Ruhát kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod, gondok, félelmek, könnyek, fájdalma, ekélye szántja. Görnyed a hátad, és vézna lesz tested. Nehézé válik durva kereszted, s ha leroskadtál kereszted alatt, mentőkezek érted nem nyúlnak. Mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit nincs. Mit viszel magaddal, ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmarad könnyed, mit másokért sírtál, sóhajod, mit zokogva égben bocsátottál, betegek, bénák a kórházi ágya mellől. Megmaradnak az égő hőimák, simogató, könytörlő kezed, elfelejtett jó téteményei. Megmaradnak vigasz szavaid lelkedben a lángoló szent hit. Sebkötöző elfáradt két kezed, alamizsnát nyújtó, fájó, forró simogatásod, és lelkedben az igazi szeretet, az marad meg, akivé Krisztusban lettél, az marad meg, amit Krisztusért tettél. Amen.
Köszönöm a percet, órát, amit eddig adtál. Köszönöm a drága véred, ami megváltottál. Köszönöm, hogy mindenkoron szolgálhatok néked. Köszönöm, hogy mindörökre imádhatlak téged. Fogod kezem, veled járok, újra hála érte, völgyben, hegyen csak rád nézni, győzedelmes élet. És a holnap és a jövő, bizton tudom róla, amit te adsz, ő megváltó javamat munkája. Amit te adsz, ő megváltó javamat munkája. Köszönöm a percet, órát, amit eddig adtál. Köszönöm a drága véred, ami megváltottál. Köszönöm, hogy mindenkor Uram, szolgálhatok néked. Köszönöm, hogy mindörökre imádhatlak téged.
Atyám, mi fogunk énekelni egy éneket. Atyám, megigazítottad életem. Atyám, megigazítottad életem, Jézus Krisztus igazsága enyém lehet. Kegyelmedből eltörölted bűnömet, itt által adtál egy új kezdetet. Akaratod az, hogy szent legyek, legyen szívem bűn nélküli, tökéletes. Ragyogjon a sötétségben életem, ismerje fel mindenki a fényedet. Kérlek bennem a jó munkát, te kezdted el, te vidd véghez, mi tervet befoglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át. Uram, szolgálatra hívtad népedet, olyan sok a boldogtalan, az elveszett. Indulok, hogy töröljem a könnyeket, örömmel hirdetem kegyelmedet. Uram, akaratod az, hogy szent legyek. Mi tervet befoglaltál, nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át.
Ismét mondom azt, hogy szeretettel köszöntünk mindenkit, és aki eltávozna gyülekezetünkből, akár vendég, akár olyan, aki más helyeken, gyülekezetekbe fordul, megkérünk, hogy vigye gyülekezetünknek a köszöntését, áldás kívánását. Most megkérjük szépen az énekkar szolgálatát, utána pedig az ige hirdetés következik. addig még készültem, az igével foglalkoztam. Egy ének visszhangzott a fülemben, újból és újból visszaköszönt. Meglátni Jézust és hallani hangját, most ez minden vágyam, hogy halljam és lássam. És valóban ez a vágy van bennem. Nem szeretném azt, hogy most akik itt vannak, Sipos Dénest lássák, hogy hallják, amit mond valamit. És ez az kellett, hogy az kell, hogy én lássam meg, én halljam meg előbb az Urat. És szeretném azt, hogy ma délután ez történjen, hogy vele találkozzunk, az ő dicsőségébe kerüljünk, az ő jelenlétébe. Hiszen az a cím, azt a címet adták testvéreink ennek a délutáni szakasznak, hogy átformálódás az Úr lelke által. És ahhoz, hogy történjen átformálódás, az kell, hogy ne embereket lássunk, ne önmagunkat lássuk, önmagunkat mutassuk be, hanem lássuk meg az Urat. Ne az legyen, hogy csak információ lesz ma este, hanem legyen transformáció is. Legyen átformálódás, legyen átváltozás. És ahhoz, hogy legyen ez a transformáció, legyen átformálódás, az kell, hogy szemléljük az Urat. Szemléljük az ő dicsőségét. Ugye, ahogyan a 18. versben is olvastuk, hogy szemléljük az Úr dicsőségét, és közben az ő képére formálódunk. De ugyanebben az igeversben az van, hogy szemléljük az Úr dicsőségét, de nem akárhogy szemléljük. Azt írja az ige, hogy fedetlen arccal. Hát most nem arról lesz itt szó, hogy ne takarjuk el valamivel tekintetünket, vagy ne bújjunk a pad alá, vagy hasonló valami dolgokat találjunk ki. Nem erről van szó, úgy, hogy testvérem is mondta, Mózes nemzedékéről ír az ige, és valóban írja Mózest, akinek lepel volt az arcán, de majd az őt követő nemzedékekről is írja, ott már úgy írja, hogy a szívükön volt a lepel. És hát mi az, amivel el szoktuk mi takarni, elfedni a mi arcunkat vagy szívünket, és miért tesszük ezt? Ugye, ahogy hallottuk is már, Mózes arcán lepel volt, akkor, mikor Isten dicsősége kezdett elhalványodni, kezdett elmúlni. Hogy ne lássák ezt az elmúlást. Ugye, hát tanították, meg nem nagy valamit tudják, a sokan marketinggel kapcsolatos, hogy bizonyos termékeknek, esetleg cégeknek van egy bizonyos életciklusuk, van egy görbe, amikor az a termék vagy szolgáltatás betör a piacra, és akkor elkezd ívelni fölfelé. Van egy bizonyos időszak, amikor azt mondjuk, hogy eléri a csúcspontját, amikor a legtöbbet hozza, amikor a legtöbb fogyik abból a valamiből, és aztán hosszabb, rövidebb idő után eljön az az időszak, amikor kezd hanyatlani. Hát ugye ugyanúgy van ez az emberi élettel, ami fizikai életünkkel, és megszületünk erre a földre, gyermekek, fiatalok, növekedünk, és ugye mondják azt, hogy az emberi életnek is van egy olyan periódus, amikor talán a legproduktívabban, a legtöbbet hozza ki önmagából az ember. Most kinek még ez az időszak, ezt nem tagadom, Kálebnek 80 éves korában is ugyanannyi volt, mint 40 éves korában. De emberi életünk is olyan, hogy adott kor után elkezd hanyatlani. Teljesítőképesség, az erő, a fizikai képességünk. Na de ez a törvényszerűség nem érvényes a lelki életre, a szellemi világunkra. Mert aki megszületik, újjászületik, annál az nem természetes, vagy nem elfogadható, ami a fizikai létben velejárója a fizikai létnek. Ugye megszületünk, aztán jön a görbe, növekszünk, majd megy szépen lefelé. lelki életben ez nem egy elfogadható görbe. Ugye azt mondja az ige, és majd lehet foglalkozunk ezzel az elkövetkező alkalmakon, a negyedik részből, hogy ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik, és a belső emberünk mégis megújul napról napra. Hát nem törvényszerűség az, és nem kell úgy legyen, hogy a testünk, a fizikum az romlik, az hanyatlik, és akkor vele együtt a mi lelkünk is. Az a természetes, az az elvárható, hogy a mi lelki görbénk az ível fölfelé, kortól függetlenül. Hogyha valaki újjászületik, megszületik, akkor az az elvárható, és az a természetes, hogy szépen növekedés van. Hogyha esetleg vannak egy kis ingadozásuk, vagy megtorpanásuk, de mégis szemmel követhető egy egyenes, ami növekvő tendenciát mutat. És vizsgáljuk meg a mi életünket. Hogyan látjuk azt a bizonyos egyenest? Merre ível, merre kanyarodik? Vagy vizsgáljuk meg a mi gyülekezeti életünket is. Itt sem törvényszerű az, és nem úgy kell, úgy legyen, hogy van egy bizonyos görbe, megalakul egy gyülekezet, mint ahogy hallottuk, a említés volt a délelőtt is, ugye arról a könyvről, lenyugvó napról. Nem kell annak megtörténnie, vagy nem az a természetes a gyülekezet életében, hogy elér egy bizonyos pontot, ami a csúcspont, amikor a legtöbb megtérés van, meg minden olyan szépen és jól megy, és akkor aztán jön a lenyugvó nap, mikor görbülünk lefelé. Hogyan látjuk a mi gyülekezetünket? Fölfelé megyünk? Lefelé megyünk? Stagnálunk? És nem kell erre hangosan válaszolni, de jó szembenézni a dolgokkal, a tényekkel. És lehet, hogy mikor válaszolunk őszintén magunknak, akkor szomorú a válasz. Persze nem az ember nem ítélkezéssel és nem fölényesen mondja ezeket, de fontos az, hogy szembenézünk önmagunkkal, helyzetünkkel. És adott helyzetben dönthetünk kétféleképpen. Vagy úgy, hogy megállunk, és akkor jövünk, megalázkodunk, és kérjük azt, hogy Jóisten könyörüljön rajtunk, formáljon át bennünket, vagy pedig lehet az, amit Mózesről is ír az ige, hogy leplet teszünk magunkra. Ugye a dolgok mennek lefelé, de oda teszünk egy szép leplet, és ma már igazán jó minőségű lepleket tudunk gyártani. Szépeket, színeseket, sok szolgálatokkal, meg énekekkel, meg lehet prédikációval, meg műsorvezetéssel, bizonságtevéssel, sok mindennel. De hogyha csak lepel van ott, és a valóság a lepel mögött másról beszél, akkor az lefelé megy, és annak a vége az halál. Azt hiszem, hogy senki nem ezt szeretné, és nem ilyen jövőt képzelünk el magunkkal. Ezért jó az, hogyha szembenézünk önmagunkkal, szembenézünk helyzetünkkel, megvizsgáljuk azt, hogy merre tart a mi utunk, és hogyha kell, akkor levesszük a lepleket. Hát az, hogy ha lepel van az emberen, ad mondjuk el néhány dolgot, hogy milyen hátránya, hogy milyen átka van. Az első, amit említenék, az, hogy nem látjuk Istent a lepeltől. Eltakarja tőlünk az Istent, az élő Istent, az igaz Istent. És ilyen helyzetben elkezd az ember úgy bizonyos istenképeket formálni önmagában. Hát milyen is lehet az Isten valójában, és akkor elképzelünk ilyenkor téves isteneket. Olyan Istent, aki csak akkor szeret engem, mikor teljesíteni tudok, hogyha nem vagyok elég jó neki, akkor nem foglalkozik velem, akkor megvet engemet, akkor büntet engemet. Olyan Istent, aki esetleg egy haragvó Isten, aki nem törődik velem, és hasonló hamis istenképek születhetnek akkor, mikor nem látjuk az igaz Istent, mikor eltakarja tőlünk valami. És persze ebből adódóan jön a másik dolog is, ugye az egyik az, hogy nem látjuk mi magunk, eltakarja, lepel az élő Istent, de aztán jön a másik dolog is, hogy mások sem fogják látni. És lehet a szépen megfestett lepel, amire nagyon szép dolgokat ki lehet festeni, meg mondani, meg reklámozni, de hogyha jön valaki, és akkor kicsit közelebb jön, és benéz oda a lepel alá, hogy mi van a te életedben, mi van a te gyülekezetedben, úgy egy kicsit mélyebben, és akkor azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, ugyanilyen van nekem is. Egy második átka annak, hogy lepel van a szívünkön, egy következő átka, mondhatnánk, az, hogy bezárva leszünk a lepel alatt. Hát holnap október 23-a van, és magyar emberek általában tudjuk azt, hogy mit ünneplünk. Ugye a szabadságharc hősére emlékezünk, vagy emlékeznek meg a magyar nemzet a holnapi napon. Arról, hogy voltak olyan emberek, akik nem törődtek bele abba, hogy idegen elnyomás alatt legyenek, és már pedig ezzel ellen küzdeni kell, és fellázadtak, és kitörtek az elnyomás alól. És valóban mindig benne van az emberbe ez a kitörni akarás a fogságból. Sohasem szereti az ember az, hogyha be van zárva, hogyha fogságban van. A tavaly Isten kegyelméből voltunk egy pár napot szabadságon, és hát az utunk során meglátogattuk a Sasfészket. Ez Hitlernek egy pihenő helye volt, ahová alkalmanként elvonult. Hát úgy kell elképzelni, hogy egy nagy sziklán van egy épület, egy szikla ormon, ami az épület elfoglalja az egész területet, annak a sziklának az egész területét, ugye körülötte nem is lehet megközelíteni, csak úgy, hogy a hegy gyomrán keresztül egy lifttel föl lehet jutni. És ugye amikor fölmentünk oda, valami csodálatos látvány tárult elénk ott a szikláról, abból az épületből. Körös-körül gyönyörű hegyek, óriási horizont, amerre néztünk, szabadság. És az embernek úgy jön, hogy kitárja kezét, ugye szoktunk ilyen képeket is készíteni, hogy az ember mikor szabad, kitárja kezét, és akkor úgy érzi, hogy ez a szabadság. Testvérek, jártam ott, de nem az a szabadság. Nagyon szép, nagyon kellemes, de azt hiszem, bárki, hogyha lenne lehetősége oda költözni, egy idő után, akkor is a lelke szabadság után kiáltana. Akkor is azt mondaná, hogy valami kell, valamire is szüksége van, nem ez a beteljesülés. Olyan szomorú azt látni gyülekezetünkben is, mikor nézünk egy-egy fiatalra, vagy lehet, hogy idősebbre is, és látjuk azt, hogy itt van, szabadon itt vagyunk mindannyian, de mégis, mintha börtönben lenne, mintha be lenne zárva, fogságban van. És ott van a másik oldal, ugye ismerjük Pál apostolnak az esetét, akit valóságosan bebörtönöztek, és mégis dicsőíti az Urat. Vagy ott van talán a mi időnkhöz közelebb van, hallottunk róla Richard Wurmbrandról. 14 év volt börtönfogságban, és a 14 év alatt borzasztó kínokat élt át, és soha nem tört meg az ő hite. Ragaszkodott Istenhez, nem tudták elvenni a szabadságát. Az a mondat jutott eszembe, amit Jézus mondott, mikor imádkozni tanított, azt mondta, hogy én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Emlékszek, jó néhány évvel ezelőtt jöttünk haza Kolozsvárról, egy munkakongresszusról, és hát akkoriban nagy téma volt ez, mikor alapszabályt módosított a szövetségünk, és nagyon sokat forgolódtunk körülötte, erre szabály, meg arra szabály, hogy hogyan kellene. És Vékás testvérekkel jöttem akkor haza, és egy mondat nagyon megmaradt benne. És azt mondta, hogy akkor, mikor nincs szent lélek, akkor kellenek a szabályok. És valóban így van. Ebben az évben gyülekezett vezetőség, és úgy gondoltuk, hogy összeállítottunk néhány pontot, néhány irányelvet, amit úgy látunk jónak, hogy a szolgálattevők előtt ez követendő. Hogy jól tettük, nem jól tettük. Jól tettük azért, mert tükröt állítottunk saját magunk elé is, hogy melyek lennének azok a dolgok, amikben nekünk is oda kell szánnunk magunkat. És talán rossz dolog az, hogy azért, mert szabályokat vagy pontokat kell összeállítani gyülekezeti szolgálóknak azért, hogy elmondjuk, hogy hogyan kell lelki életet komolyan venni. Azt hiszem, hogy könyörögnünk kell a szent lélekért. Úgy, ahogyan Jézus tanított bennünket. Imádkozni, könyörögni kell azért, hogy fogjaink szabaduljanak meg. Azt mondja az ige, hogy az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tegnap este fiatal házasok voltunk együtt, beszélgettünk, és valaki úgy fejezti ki magát Istennel kapcsolatban, hogy hát a nagy képzőművész. Hát én most lehet egy kicsit profán leszek, úgy nevezem a mi Istenünket, hogy a mennyei lakatos. Mert arra gondoltam, hogy a mi Urunk a mennyekben készíti a kulcsot a börtönajtókhoz. És minden egyes ima, amit mi elmondunk, amit őszinte szívvel jövünk és könyörgünk hozzá, az egy-egy reszelés lesz azon a kulcson. És el fog jönni az az idő, mikor a kulcs elkészül, beleillik a zárba, és kinyúlnak az ajtók. Imádkozzunk. Kérjetek és adatik. Mózes akkor, mikor a hegyen volt Isten jelenlétében, azt kérte Istentől, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És Isten azt válaszolta neki, hogy arcomat nem láthatod úgy, hogy életben maradj. János evangéliuma pedig azt írja, hogy az első rész 14. versében az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Addig, míg Mózesnek nem adatott az meg, hogy szemtől szembe meglássa Istennek dicsőségét, és mondja Isten, hogy nem képes erre az ember, ez a romlott természetű ember, nem tudná elviselni azt, hogy szemtől szembe legyen Isten dicsőségével, addig nekünk, újszövetségi hívőknek lehetséges lett az, hogy lássuk az Isten dicsőségét. Úgy, hogy életben maradjunk. És Krisztus által, megtérés által, a kegyelem által elvétetik a lepel. Erről szólt a mai igénk. Milyen szomorú az, hogy ha évek telnek el valaki életében, gyülekezetbe járva, és nem történik semmi. Nem történik semmi változás, nem történik semmi átformálódás. Akkor, mikor leesik a lepel, és meglátjuk Isten dicsőségét, és elkezdjük szemlélni őt, akkor történik az átformálódás, a transformáció. Belekerünk a transformátorházba, szépen mondjam. Valami fog ott történni. Átalakít bennünket az Isten. És Isten dicsősége mindig ott látszik meg a legjobban, és ott a legnyilvánvalóbb, ahol életek változnak meg. Nem olyan rég beszéltem valakivel, és elmondta azt, hogy Isten hogyan avatkozott bele az életében, és hogyan változtatta meg, és láttam Istennek a dicsőségét. Ma délelőtt Erzsike testvérné bizonyságot tett. Elmondta azt, hogy milyen nehéz volt megélni azokat a dolgokat, mikor szenvedett otthon a családban a férje miatt, de látta Isten dicsőségét. És látjuk Isten dicsőségét. Abban, hogy megváltozott az ő élete, és abban, hogy Isten változtatja a férjének az életét. Isten dicsősége akkor lesz nyilvánvaló, vagy ott a legnyilvánvalóbb, amikor életek változnak meg. Mikor átformálhat bennünket az Isten. Szeretnénk mi ezt az átformálódást. Akarjuk mi ezt? Megint nem olyan régen beszéltem valakivel. És elmondtam egy bizonyos dolgot, hogy kész vagy-e ettől a bűntől megszabadulni? Kész vagy-e ennek nemet mondani? És az volt a válasz, hogy hát igen, hogyha a Jóisten úgy látja, akkor szabadítson meg belőle. Persze a Jóisten meg akar szabadítani bennünket minden bűnünktől, de mi nem dobhatjuk oda a felelősséget, hogy hát szívünk mélyén ragaszkodunk ahhoz a valamihez, bűnhöz, és akkor oda dobjuk Istenre a felelősséget, hogy ha akar, akkor változtasson meg. Nem így megy ez. Nagyon szép volt ez az ének is. Isten lelke által volt, amit énekeltünk, hogy folytasd kérlek bennem a jó munkát. Te kezdted el, és te vidd véghez, amit tervedbe foglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok. Isten úgy fogja kezdeni az átformálódást, hogyha megadjuk magunkat. Hogyha rendelkezésére állunk, és azt mondjuk, hogy eddig voltam én, eddig próbálkoztam én, most átadom magamat. Most tedd te. Azt mondja az ige, hogy miközben fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét. Most még olyan idő van, hogy jöhetünk mi, és megszabadulhatunk a mi lepleinktől. Majd lesz olyan idő is, amikor úgy ír az ige, hogy mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Eljön az az idő, amikor nem te fogsz, és nem én fogok dönteni, hogy a lepel mögé bujok, rejtőzök, és ott próbálom meghúzni magamat, mert leplezetlenül kellett Isten ítélőszéke elé állnunk. És minden nyilvánosságra fog kerülni. De akkor már lehet, hogy késő lesz. Most van az az idő, amikor le kell mi tegyük a mi leplünket. Mikor meg kell álljunk őszintén Isten előtt, és letenni akár a képmutatás leplét, akár a közömbösséget, a büszkeséget, ami olyan könnyen elválaszt Istentől. Olyan merev leplet tud állítani elénk. Mi formál bennünket? Mert valahogy formálódunk, ha akarjuk, ha nem. És annyi minden van, amivel a gonosz formálni akar bennünket, hogyha engedjük. És nézzük meg a médiát. A legtöbb dolog, ami a médián keresztül folyik, vagy árad, az mind formálni akarja az embert, és formálja is, aki engedi, vagy kiteszi magát ennek. Mi megy át naponként a mi fejünkön, mivel foglalkozunk, mivel töltjük ki a mi időnket. Az formálni fog bennünket. Van egy mondás, ami úgy szól, hogy amit teszel, az vagy. Ugye a fizikai egészségünkre szokták ezt mondani, de ezzel parafrazálva volt egy előadás, már nem emlékszem a bácsira, egy iskolai előadás volt, egy keresztény szellemiségű költő volt, aki azt mondta, hogy ezzel párhuzamot von, hogy amit olvasol, az vagy. És nagy igazság van ebben. Mi az, ami befolyásolja, ami meghatározza a mi naponkénti gondolkozásunkat? Mivel mossuk át a mi szívünket, a mi gondolkozásunkat? Isten igéje, az ő jelenléte az, ami a jó irányba fog formálni bennünket. És olyan alapdolgok mégis talán nagyon sokszor ezt mulasszuk el, vagy ennek szánunk a legkevesebb időt. Azt mondja az ige, hogy fedetlen arca, mint egy tükörben szemléljük az ő dicsőségét. Hát, hogy eszembe jutott, hogy hát szerelmesek talán órákon keresztül képesek egymás jelenlétébe elidőzni, és lehet nem is mondanak semmit, csak ülnek egymás mellett, és gyönyörködnek egymásba. Lehet, hogy újra szerelmesek kell legyünk Krisztusba. Hogy időt töltsünk az ő jelenlétébe, hogy egyszerűen csak csodáljuk őt, hogy gyönyörködjünk benne az ő lényében, az ő csodálatos istenségében. És valami fog történni. Nem csak időtöltés lesz ez, hanem azt mondja az ige, hogy átformálódunk. Olyan egyszerű ez. Időt tölteni Istennel, az ő jelenlétébe jönni, megállni előtte, és akkor ő pedig olyan csodálatos módon fogja végezni a többit. Hát dicsőségről dicsőségre azt mondja az ige, úgyhogy ebben benne van egy folyamat, ami arra is tanít bennünket, hogy legyünk türelmesek. Akkor, mikor Isten formál valakit, vagy éppen bennünket. Ugye gyermekeink a mi jelenlétünkben nőnek, és észre sem veszük már nagyok, csak az látja, hogy hú, mekkorát nőttek, aki talán hosszabb ideje nem látta őket, és egy idő után szembesül vele. De ott van az a növekedés, és ez a fontos, hogy legyen ott az a növekedés. És akkor, mikor Isten átformáló munkájáról van szó, nagyon fontos az, hogy ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Mert annak két eredménye lehet. Vagy az, hogy elcsüggedek, vagy pedig az, hogy gőgössé, büszkévé válok. Mikor másokhoz hasonlítom magamat, és látom azt, hogy hát talán a másik testvérem jobban fejlődött, akkor én senki vagyok, akkor én csak ennyire jutottam. Persze nem jó megelégedés. Vagy hogyha látom azt, hogy hát a testvérem még csak eddig jutott el, hát még csak tejnek eledelével táplálkozik, én ugye már bírom a kemény eledelt, és én vagyok, aki vagyok. Ugye a másik véglet, amikor a gőgössé válik valaki. Akkor, mikor a formálódásról, Isten munkájáról van szó, két dologhoz hasonlítsuk magunkat. Az egyik az, hogy honnan indultam. Hol kezdte el a Jóisten a munkát az életemben, hol avatkozott bele, hol vagyok most, és hol van Krisztus, az, akihez hasonlóvá formálódok. És a kettő között volt-e előrelépés, volt-e változás, volt-e növekedés? Ha volt, alázattal köszönöm meg, kegyelem. De látom azt, hogy Krisztus még van mit növekedni, még van mit tisztulni, még van mit formálódni. Nem kell a mi életünk, személyes lelki életünk, nem kell a mi gyülekezeti életünk ilyen görbét mutasson, hogy növekszik egy kicsit, eléri a csúcspontját, aztán megyünk lefelé. Hadd legyen az, hogy növekvő pályán van a mi életünk. És legyen ez ima téma számunkra az elkövetkező időkben, hogy a Jóisten újítson meg bennünket, és legyen ott az, hogy szerelmesek leszünk Krisztusba, hogy időt akarunk tölteni vele, hogy vágyjuk a vele való közösséget, és megtapasztaljuk azt a csodát, hogy közben pedig átformálódik a mi életünk. Amen.
Kösz össze szeretet.